Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk az atlétika sport közelgő budapesti háromnapos világdöntőjével, megszólal Takács Boglárka és Halász Bence is. Hallhatják Sós Csabát, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányát, Milák Kristóf mesterének szakmai és emberi bravúrjáról, Fodor Kende, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója arról beszél, hogy az olimpiai ciklus első fele alapján mind a 6 magyar csapatnak lehet esélye kijutni a Los Angeles-i játékokra, majd szezonnyitó interjú következik I.S. Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével. Tartsanak velünk! Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve 2 vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban szeptember 11-e és 13-a között a világdöntőn. Ott lesz a mezőnyben a leggyorsabb magyar futónő Takács Boglárka is, akivel a hét elején az eseményt felvezető sajtótájékoztatón készítettünk interjút.
Nagyon várom ezt a versenyt, és szerintem még nagyon sokat tud hozzáadni, mert nem vagyok maradéktalanul elégedett a szezonom eddig alakulásával, bár tényleg voltak nagyon-nagyon szép pillanatok, meg olyanok is, amikkel úgy módosítanék, de ez egy nagyon jó helyen is van most ebben a szezonban. Minden szezon más és más és más miatt különleges, máshogy épül fel. Őszintén eddig nekem ezen abszolút semennyi fókuszom nem volt, addig, amíg az Európa-bajnokságra nem ment, mert addig teljesen maximális fókusszal az Európa-bajnokságra figyeltem. Viszont most, hogy lement az Európa-bajnokság, és nem tökéletesen úgy, ahogyan terveztem, így most nagyon-nagyon örültem annak, hogy jó. Oké, ez megvolt, ez sikerült, ahogy sikerült, de még van egy lehetőség, és nem csak egy lehetőség, hanem egy hatalmas dolog és élmény az, hogy egy ilyen kaliberű és egy ilyen új szerkezetű versenyt Magyarország rendez megint 2023-as világbajnokság után. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, és annak is, hogy futhatok 100-on és 200-on is, és a 400-as mixváltóval is.
Ez komoly program.
Igen, egyébként az is, hogyha igazán jól sikerül, akkor elég komoly program, így remélhetőleg egy-két döntővel akár. De igen, úgyhogy várom nagyon.
Az EB után hogyan mentek az edzések? Esetleg tud-e még valamiben változtatni, hogy erre a világdöntőre még inkább csúcsformába kerülhessen?
Az EB után volt egy pár nap pihenőm, nem sok, de kellett is, mert fizikálisan, mentálisan érzem, hogy mindenhogyan ilyenkor nagyon kisigerelődik az ember, és annyira elfáradok, hogy azért muszáj is, hogy egy kicsit így kikapcsoljon. És egyébként nem is olyan egyszerű, így a sportolók valószínűleg ezt tudják, vagy tapasztalják, hogy egy ilyen nagyobb világverseny után, amire egész évben készül az ember, fókuszál és minden energiáját összpontosítja arra, utána azért így hirtelen elmúlik, és hirtelen visszacsöpenni a való világba, a való életbe, akkor az úgy meg tud ütni egy kicsit egy-két napig azért. De utána elkezdtünk edzeni, nyilván nem álltunk le teljesen, és nagyon jól mentek az edzések. Én nagyon meglepően tapasztaltam azt, hogy tényleg az alatt a 2-3 nap alatt, amit kaptam a pihenőt, az alatt maximálisan fizikálisan, maximálisan feltöltöttem és felfrissültem. És hát nyilván a forma azért az nem úgy van, hogy akkor ma formában vagyok, holnap meg már nem. Tehát ez szépen, amit az Európa-bajnokságra felépítettünk, ami engem csak jól sikerült, ahogy az eredmények azért alátámasztják többé-kevésbé. Ezt mi mindenképpen az a terv, hogy a szeptember közepéig az Ultimate Championship-ig kitoljuk. Úgyhogy az eddig csak nagyon jól mennek továbbra is. Futottunk először a mix váltóval így élesben, soha nem próbáltuk még ezt azelőtt, úgyhogy ez is izgalmas volt, és hát innen csak már így csiszolgatjuk a formát, és élesítjük jobban a fókuszt, meg mindent ahhoz, hogy akkor ott szeptember 11-én mix váltó, 12-én 100-on, és 13-án 200-on tudjak még jobbat futni, mint az idei szezonban bármikor.
Hogy tapasztalta egyébként a nemzetközi versenyeken a külföldi riválisok, mennyire beszélnek erről a budapesti világdöntőről? Egyáltalán a magyar atlétikai sportnak mennyit adhat, hogy Budapesten rendezik meg először ezt a csúcseseményt?
Szerintem önmagában az, hogy itt rendezik meg, ez egy hatalmas dolog, és egy nagy bizalom így a Nemzetközi Szövetség részéről, és talán azért is kaphattuk meg ezt a rendezési jogot, mert a 2023-as bajnokság az úgy sikerült, ahogyan nagyon kimagaslóan, és arról rengeteget hallottam még utána is, edzőktől, versenyzőktől, sportoktól, mindenkitől, hogy ez tényleg egy kifejezetten jól sikerült világbajnokság volt. Szurkolói részről, sportszervező, minden szempontból nagyon-nagyon magas színvonalat képviselt, és szerintem ez azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy akkor megszavazták a bizalmat, hogy ezt ismét meg tudjuk rendezni olyan szinten, ahogyan egy ilyen világverseny megérdemli, vagy ahogyan kell egy ilyet. Úgyhogy szerintem mindenképpen nagyon nagy dolog ez a magyaroknak és a magyar sportnak, hogy ismét ilyen magas kaliberű versenyt szervezünk. Meg olyan szempontból is adhat még többet a magyar atlétikának ez a verseny, hogy a 2023-as világbajnokság után is érezhető volt az, hogy egyre több gyerek kezdett el atletizálni, és egyre többen szerették meg ezt a sportágat, és több figyelem is fordult ránk is, meg a sport. Is. Úgyhogy ilyen szempontból is szerintem ez egy nagyon nagy dolog. A nemzetközi atléták között pedig valamennyire volt erről szó, és az mindenképpen ott volt, vagy azt így tapasztaltam, megérzékeltem, hogy erre azért nem kis feladat kvalifikálni, és hogy igenis ott van mindenki fejében, hogy erre szeretnek kvalifikálni, mert azért ez egy nagy dolog, hogy a világ 16 legjobb embere léphet ide, és itt most nincsen olyan szűkítés, hogy akkor egy országból hány atléta jöhet, hanem tényleg aki a 16 legerősebb és legjobb minden versenyszámban, az van itt, kivétel a technikai ott 8.
Az ismertsége, a népszerűsége folyamatosan növekszik, az eredmények is javulnak, de hogyan építi fel az olimpiai ciklus második felét? Los Angeles-szel hogyan számol?
Ilyenkor még kicsit messzinek tűnik az, hogy 2028, de egyébként nagyon hamar itt lesz, mert már a 26. szezonnak a végén járunk, úgyhogy már csak egy szezon, és utána meg már belépünk az olimpiai kvalifikációs időszakba, úgyhogy nagyon izgalmas, és talán most már így jobban lehet az olimpián keresztül nézni minden versenyt, meg tervezni a felkészülést és minden mást is. Nekem szerintem nagyon jól jön még ez a másfél-két év, ami még hátra van, mert bár nagyon-nagyon jó az az út, amin járunk, és amit elkezdtünk szerintem edzőmmel, Német Rolanddal, amit eddig csináltunk, az tényleg évről évre fejlődünk, lépünk előre, és bárha nem is mindig akkora mértékben látszik ez az eredményen, mi azért tudjuk, hogy most éppen a futásnak melyik része fejlődött, ha kívülről ezt nem is mindig lehet látni, de szerintem a sebességem az már most ott van, hogy akár két év felvegye a világ legjobbjaival a versenyt, de nyilván ehhez azért nem csak a sebesség kell, hanem azért az edzésmunkát úgy kell összeállítani, a rajtomon azért még bőven van mit dolgozni, és nyilván mentális felkészültség is számít, úgyhogy a következő másfél évben szerintem ugyanazt a munkát, amit elkezdtünk, folytatni fogjuk, és bízunk abban, hogy akkorra majd beérik ennek a munkának a gyümölcse, és akkorra odaérek korban is, fizikálisan, mentálisan, mindenhogyan, hogy majd akkor legyek a legjobb.
Az atlétikai világdöntő hét elejé sajtótájékoztatóján Takács Boglárka után beszélgettünk az olimpiai ezüstérmes Európa-bajnok kalapácsvetővel, Halász Bencével is, aki egy nappal korábban Lengyelországban harmadik lett.
Jó mennek az edzések, jobban, mint a tegnapi verseny. Tegnap nyilván ugye mentálisan még nem teljesen sikerült kipihenni magam az Európa-bajnokság után, úgy érzem, hogy testileg ugye elég hamar rendbe rázódtam, az edzés eredmények is gyakorlatilag ott folytattak, ahol abba hagytam az Európa-bajnokság előtt, szóval jó állapotban vagyok. Sajnos Lengyelországba kocsival mentem, egy 6 órás út, amit én igazából tök szeretek, nem először csinálom, de talán egy picit túl erős volt a légkondi, és lehet most hallani a hangomon, egy kicsit orrhangon beszélek, megnáthásodtam, és emiatt nehezen aludtam, aztán ez kihatott már a versenyre is, de nem mentegetőzni szeretnék, így is majdnem 80 métert dobtam, harmadik lettem, tehát összességében én azt hiszem, hogy az egy héttel az Európa-bajnokság után azért nincs miért szégyenkeznem, és hát a következő cél pedig ugye a budapesti világdöntő.
Ahol ugye az egyik esélyes, mégiscsak éremre mindenképpen, de akár a győzelemre is. Hogyan számol ezzel az eseménnyel? Egyáltalán mennyire lesz fontos?
Hát nyilván fontos. Nem lehet azt mondani, hogy nem fontos. De viszont nagyon nehéz különbséget tenni, akkor most az Európa-bajnokság a fontosabb, vagy ez? Tehát az Európa-bajnokság, az mindenki tudja, hogy mit jelent. Ez csak egy európai értheti igazán, hogy egy Európa-bajnokság az mekkora téttel jár. Ezt még nem tudjuk gyakorlatilag az Ultimate világbajnokságot, hogy ez egész pontosan milyen súlyú, mert nem a hagyományos értelemben vett világbajnok lesz az, aki végül megnyeri ezt a versenyt, de magyarként különösen fontos így is ez a verseny, hiszen hát hazai közönség előtt egy ilyen remélhetőleg hagyományteremtő és úttörő verseny szerepelni ennyi néző előtt az óriási megtiszteltetés, de egyben nagy kötelezettség is.
Hogyha a minőséget nézzük, akkor ez még sűrűbb, mint egy világbajnokság, vagy egy Európa-bajnokság, de nincs még tesztelve, és gondolom kicsit más lesz a hangulata is egy ilyen kisebb mezőnynek, mint mondjuk egy világbajnoksági. Mi él a fejében, amikor erre a szeptember 11-én kezdődő világdöntőre gondol? Hogyan néz ez majd ki?
Ez az, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy néz majd még ki. Az a kalapácsvetés mezőnye idén különösen, de az utóbbi években is elmondható, hogy nagyon megerősödött és besűrűsödött. Tehát most gyakorlatilag ugye 8 versenyző fog tudni indulni a kalapácsvetésben, és emiatt lemaradnak olyan versenyzők is, akik egyébként mondjuk egy hagyományos értelemben vett világbajnokságon is beérhetnének simán a 8-ba. Szóval ebből a szempontból ugye kevesebb ellenfél lesz, de a kevesebb ellenfél az azzal is jár, hogy kevesebb kísérlet, ugye egy új lebonyolítási rendszer, ahol összesen majd 4 kísérlet lesz. Szóval mindenképpen érdekes lesz, én nagyon várom már.
Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Halász Bencét hallották. Öt karika. Szakmai és emberi bravúr, hogy a kétszeres olimpiai aranyérmes Milák Kristófot Párizsban Európa-bajnoki címekig segítette edzője Szabó Ámos. Hangsúlyozta Sós Csaba. A magyar úszóválogatott szövetségi kapitányát kérdeztük.
Akár mekkora zseni, meg akár mennyire teljesen másképp készül, ezt az Ámos is elmondja. Gyakorlatilag a tankönyvet el kell felejteni. Neki minden nap egy külön kihívás és rejtvény, hogy mit csináljanak, meg mit ne. Azért azt ő se tudja átlépni, hogy sokat kell versenyezni. És ahogy egyre többet versenyzett, egyre inkább jött formába, ami, ha valaki nem ismerte volna, ez is a zsenialitását mutatja, ez ahogy csinálja, egyre jobb lesz. Valahogy olyan az idegrendszere, hogy a tökéletesen gazdaságos és eredményes mozgása azonnal rááll. Elég, ha ő csak látja, végignézi, végiggondolja, és megtörténik az, amit az embernek a szeme kíván.
Még Vladár Sándor mondta, hogy Virt Balázs a párizsi olimpián az elődöntő után javította ki egy bizonyos dologban, szó nélkül elfogadta, és aztán megnyerte az olimpiát. Tehát, hogyha azért valaki mond neki egy fél szót és elfogadja, akkor ezek szerint az is tud ráhatni. Hogyan hat rá Szabó Álmos?
Zseniális, amit produkál, és most se esik le a gyűrű az ujjamra, elmondom, hogyha az, ami az olimpiáig történt, közvetlenül az olimpia után a Milák Kristóffal, a számunkra, vezetők meg az ő környezete számára, ez egy pedagógiai kudarc. És azt hittük, hogy ennek nincs is megoldása, ennek az egyenletnek. Az Álmos Penge azt bizonyította be, hogy de igen van, és szerintem a földön ő az egyetlen. Nyilvánvalóan ez kellett az, hogy egész más gondolata is vannak, mint nekünk, mert azért dicsekszünk vele, hogy jó a rendszerünk, és talán elfogadja más is. 1970 óta, azt már elmondtam itt is sokszor, kétszer volt, hogy nem volt érmünk, az egyszer nem is lehetett, mert nem mentünk a 81-es olimpiára, plusz a 76-os Montreal olimpia. Ezen kívül mindig éremmel, és zömében aranyéremmel jövünk haza. Itt az egy komoly rendszer működik, ami itt az elején is volt róla szó, újra termeli a sikert, a tehetségeknek nyílt utat enged, hát azért hagy hangsúlyozzam, hogy egészen más út és egészen más egyéniség, meg típusú úszó volt egy egerszegi, egy darnyi, egy kovácsági, vagy akár egy Szene Attila, és minden Rózsa Norbert, mindegyik oda tudott érni a csúcsra, tehát a rendszerünkben van egyfajta rugalmasság, és szerintem, ha nagyon szigorú akarok lenni, és magunk felé húzni ezt az egész történetet, az egész rendszerünknek a nagyságát az bizonyítja, hogy ez a fickó még itt van és úszik. Ennek elengedhetetlen személyi feltétele a Szabó Álmos, aki, még egyszer mondom, ismerik jól egymást, nem fog megsértődni, nem is annyira szakmai bravúr ez, amit csinál, bár nyilván apróbb szakmai újításokat ő is bevisz, mert muszáj neki, hanem ez egy emberi és pedagógiai bravúr, amit ő véghez visz.
Lehet azt tudni, hogy Milák Kristóf mennyit edz a vízben és mennyit a vízen kívül?
Nem, tehát ezt majd egyszer elemezzük, de azon gondolkoztam, hogy talán fölösleges is, mert ez nincs még egy ilyen ember a földön. Tehát olyan se lesz, mint a Pavarotti, aki pont úgy tud énekelni. Sok jó még lehet, de ez szerintem kár másolni.
Sós Csabát, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitányát hallották. Az olimpiai ciklus első fele alapján mind a hat magyar vívócsapatnak lehet esélye kijutni a Los Angeles-i játékokra. Fodor Kendét, a Magyar Szövetség sportigazgatóját kérdeztük. Kezdjük a kardozókkal, már csak azért is, mert ez volt a legsikeresebb fegyvernem az elmúlt szezonban a felnőtt szinten. A női válogatott ismét világbajnok lett, Battai Sugár is szerzett VB címet, a férfi válogatott a világbajnokságon lecsúszott a dobogóról, de az Európa-bajnokságon egyébként annak a tetejére állhatott. Hogyan összegezhető a kardozók előző idénye?
Én azt gondolom, a lányoknál vegyük őket először, hiszen ők a friss világbajnokok, egy nagyon erős háttérország van, tehát a válogatott 3-4 versenyzője nem lehet sohasem biztos a pozíciójában, mert nagyon-nagyon erős az utánpótlás. Én azt gondolom, ez egy nagyon édes teher, de ez egy komoly kihívás, és az, hogy a lányok ilyen fantasztikusan vívtak, hogy jól tudtak egymásnak segíteni, én azt gondolom, ez nagyszerű, ez Kert, Batta és Ugi fantasztikus vívása, de amikor neki kevésbé ment, akkor Szűzluca tudott beállni, vagy Spisszanat, de jó csapat volt, jól működtek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó zárása volt az évnek, és nagyon jól tudnak belemenni a kvalifikációba. A fiúknál nehéz helyzetben álltunk, hiszen Szatmári András csalódások miatt nem tudott kimenni, Gémesi Csanád pedig nem vállalta a VB-n a részvételt. Én azt gondolom, hogy itt elkezdődött az a fiatalitás, amiről olyan sokszor beszéltünk, hogy a Szatyit nem titkóan mindenki visszavárja. Én azt gondolom, hogy jó eredmény született, az, hogy négyben volt a világbajnokságon, hogy a csapat az fantasztikus, az, hogy az EB-t megnyerték, az továbbra is azt mutatja, hogy a férfi kard az jó állapotban, illetve jó helyen van. Nem lesz könnyű a kvalifikáció, mert nagyon sokat erősödött, de én azt gondolom, hogy a kard szakág jelen pillanatban inkább úgy fut neki a kvalifikáció előtti időszaknak, hogy jó helyről tudjuk elkezdeni magát a olimpiai kvalifikációt.
Párbajtőrben feje tetejére állt a két szakák helyzete. A férfi párbajtőr az elmúlt években még kiváló volt, ebben a szezonban egyértelműen alul teljesített, noha egyéniben ott vannak a 16-ban az olimpiai bajnokok. A női párbajtőr viszont komolyan közeledett a Los Angeles-i olimpiai szerepléshez.
Igen, női párbajtőr csapatunk nagyon sokat lépett előre. Én azt gondolom, hogy ők abszolút kvalifikáció esélyesek, és itt is egy nagyon erős háttér ország van a top csapat mögött, tehát, hogy jó munkát végeznek, és azt gondolom, hogy továbbra is fogunk előrelépni. Talán már nem olyan nagy lépésekkel, mint most, hiszen már a top 4-be, top 3-be előrelépni az nem egy vagy két versenyen múlik, de alapvetően a csapat a kötelezőt ebben az évben elvégezte. A férfi párbajtőrnél én azért szeretném azt hozzátenni, hogy ez a világbajnokság nagyon sok tekintetben a nem várt eredmények világbajnoksága is volt. Azt lehetett már látni, hogy csapat tekintetében valahogy most nincs meg az az összhang, nincs az ütőerő, ami korábban ezt a csapatot jellemezte, viszont az látszik, hogy nem fejtettek el a fiúk vívni, hiszen egyediben valóban, hogy mondtad, ott vannak a top 16-ban. Én azt gondolom, hogy most egy pihenő után le fognak ülni, össze fogják rakni, és mint egyszerűen olimpiai bajnok csapat oda fogja magát rakni. Nem picit, sokkal nehezebb lesz a munkájuk, de hiszek bennük, és én azt gondolom, hogy ők, ha valaki a körük egyébként arra képesek, hogy a következő olimpiára is kvalifikálják magukat.
Férfi tőrben Dósa Dániel pályafutása eddig legnagyobb egyéni sikerét ért el, hiszen a világbajnokságon bronzérmes lett. Noha egyébként egy évvel korábban sem volt már nagyon távol ettől, de akkor Szemes Gergő elütötte a legjobb 4 bejutástól. A csapat pedig valahol ott egyensúlyoz az olimpiai kijutás határán. Az biztos, hogy ugye ebben a helyzetben az oroszok visszatérésével mindenkinek nehezebb, de mind a női, mind a férfi tőrválogatottnak van érdemi esélye.
Igen, ha párhuzamot kellene húznom, akkor a férfi tőr csapat tekintetében azt gondolom, hogy a párhuzamot a női párbajtőr csapattal lehet. Ők a női párbajtőr csapat, amit idén megfutott, azt a férfi tőr csapat tavaly futotta meg, hiszen gyakorlatilag mind az EB-n, mind a VB-n fantasztikusan vívtak. Ugye ez, amit korábban mondtam, hogy innentől kezdve egy kicsikét nehezebb az előrelépés, hiszen már ott a top mezőnyben nem egy verseny dönt arról, hogy tudunk előrébb lépni. Dósa Dani eredménye, én azt gondolom, hogy abszolút jogos volt, már évek óta ott volt, és lehetett várni. Egy nagyon fiatal, nagyon jó csapatunk van, én azt gondolom, és nagyon-nagyon drukkolok nekik, hogy újra kikerüljön a férfi tör csapatunk az olimpiára, és sikeresen a kvalifikáció. Női törben is megy a fiatalitás. Ugye a lányok, az olasz csapattól kaptak ki a világbajnokságon, akik gyakorlatilag utána mindenkit rettetesen elvertek, és utána 5. helyen végeztek. Én azt gondolom, hogy ők közel állnak ahhoz, hogy nagyot lépjenek előre. Én abban bízom, és abban reménykedek, hogy egy fiatalított női tör csapatunk ugyanazt az évet le tudja hozni, mint a női párbajtör az előző szezonban, és akkor reális esélyünk lehet a kvalifikációra.
Fodor Kendét, a Magyar Vívószövetség sportigazgatóját hallották. Egy különleges szuperkupa nappal indul vasárnap az új kézilabda szezon. Az idény előtti célokról és várakozásokról, illetve a válogatottak helyzetéről is kérdeztük I.S. Ferencet, a Magyar Szövetség elnökét.
Minden évben azt szeretnénk, hogyha gondok nélkül menne le a bajnokság, minden évben próbáljuk növelni a bajnoki mérkőzéseknek a színvonalát, fejleszteni, bázerrendszert kiépíteni, a videóbíró mindenhol arra lehetőség legyen, tényleg a megjelenést is úgy felöltöztetni, hogy a mai kornak megfelelő legyen, és növelni, hiszen ez az egyik legfontosabb terméke a magyar ez a szövetségnek, ha mondhatom így, az NB1-es liga, a nő és férfi KNTH liga. Úgyhogy abban bízom, hogy idén is nagy csatákat látunk, olyan mérkőzéseket a tévében, ami megmutatja az egész bajnokságot, hiszen ez az új egyeségnek is egyik alapillére, hogy nem csak a top csapatainkat láthatjuk majd tévében, hanem a kisebb csapatoknak is adunk megjelenési lehetőséget, ezzel is előmozdítva az ők lehetőségeit akár támogatók megszerzésére, vagy a továbbfejlődésükre.
Már február elején bejelentették, hogy augusztus végén lesz egy szuperkupa nap, a hölgyeknek, illetve a férfiaknak is egy ilyen csúcsmérkőzése. Milyen reményeik vannak erről a napról?
Régóta terveztük, hogy a nyári szünet után, amikor kevesebb kézilabda van, kevesebb magas szintű kézilabda van jelen, vagy a tévében akárhol, érdemes lenne egy olyan eseményt megcsinálni, amivel úgymond berobbantjuk, beindítjuk a kézilabda szezont. A szuperkupát korábban is rendeztünk már, de nem együtt férfit és nőit. És szerettünk volna egy nagyobb eseményt rendezni, amire kíváncsiak is a nézők. Szerencsére sikerült a klubok is megegyezni, hiszen felkészülés végén vannak, itt még talán nem annyira csúcson vannak, vagy inkább azon vannak még, hogy a csúcsra járassák magukat a BL kezdésére, de belementek abban, hogy egy ilyen esemény legyen. Próbálunk nekik is minél nagyobb nyilvánosságot adni, megmutatni az új csapatukat, és tényleg egy színvonalas eseményt rendezni. Úgy néz ki, hogy teltházunk lesz Székesfehérváron, a Met Arénában, ahol először rendeznek most kézilabda mérkőzést. Ez számunkra egy teszt is arra, hogy lehet-e esemény helyszín bármilyen világversenyen, vagy bár további nagyobb eseményünknek.
És esetleg lehet nagyobb helyszínen, mondjuk jövőre egy ilyen szuperkupa nap, akár az MVM Domban?
Ugye attól függ, hogy mennyire lesz ez most sikeres, de nézőszámban úgy látjuk, hogy sikeres, meg kell ezt vizsgálni, meg kell nézni, hogy financiálisan egy MVM Domban megoldható egy ilyen mérkőzés, még erre ugye nem volt példa, ezt majd megvizsgáljuk. Elsődleges az, hogy ez az esemény menjen le, olyan legyen, amilyennek megálmodtuk, egy évindító, két kézilabda meccs, amivel berobban a kézilabda szezon.
Az elmúlt években többször is megfogalmazták a szurkolók és a szakértők is azt a kritikát, hogy a legerősebb csapatokban viszonylag kevés a magyar. Most úgy tűnik, hogy talán a tendencia egy kicsit elindul visszafelé, például Imre Bence hazatért és a Veszprémben folytatja. A Magyar Szövetségnek mennyire célja az, hogy a top klubok több magyart foglalkoztassanak?
Nem is célként fogalmaznám meg, inkább úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon jó lenne, hogyha a top klubjainkban még több magyar lenne, ehhez kellenek a játékosok is, hogy olyan szinten legyenek, hogy oda beférjenek. Egyértelműen tudom mondani, hogy a klubokkal bármikor egyeztetünk, nekik is céljuk az, hogy minél több magyar legyen, de úgy akarják megoldani, hogy a színvonal is megmaradjon. Azt a néhány nagyon jó játékost, aki bajnoki ligában játszik valahol Európában, nem olyan könnyű hazacsábítani, de rajta vannak, és mint láthatjuk idén is, hogy egyre inkább sikerül. Mi szeretnénk, hogy ez így legyen, és nagyon örülök annak a tendenciának, hogy néhány magyar játékos most hazatért, és itthon játszanak a bajnoki ligáját.
A következő hetekben a klubszezonon lesz a fókusz, a klubszezon első részén, de aztán azért a válogatottak is fontos szerepet kapnak. Elsősorban a hölgyek, hiszen a férfiak a VB-ről lemaradtak, de azért ott is lesznek már az ősz második felében fontos meccsek. A válogatottak mennyit építkezhetnek, és milyen céljaik vannak?
Először a férfiak fognak párlépni november elején, Európa bajnok is a rejtező indul, ami nagyon fontos. Egy csoportban játszunk, ahonnan majd ki kell jutni, és jövő tavasszal fogjuk megtudni azt, hogy kijutottunk vagy sem, vagy hanyadik helyen jutunk ki. Utána a lányok következnek összetartásra, ugye nekik nincsen selejtezőjük. Ők majd Európa bajnokságon fognak szerepelni, november végén kezdődik, és december közepéig tart, majd Romániában fogunk szerepelni első körben, és ha sikerül, és terveink úgy alakulnak, és reményeink is arra vannak, hogy esetleg bejutunk a négybe, akkor Lengyelországba költözik majd a csapat. Ők erre készülnek. A válogatott játékosaink nagyon sokan vannak most külföldön, azzal, hogy esetleg a bajnokságban plusz napokat tudnánk összehozni, amikor tudnak készülni, sajnos nincs lehetőség, mert a külföldi klubokban ugyanúgy szerepelnek, és csak a kimondott válogatott hetek azok, amikor készülni tudunk majd az eseményekre.
A férfi válogatott stábja megvan már kialakult Sótonyi László vezetésével?
Sótonyi Lászlóval már egyeztetünk a stábról, és hamarosan be fogjuk őket jelenteni. Ugye novemberben kezdődik, majd még egy pici időnk van, de azon vagyunk, hogy azt is minél hamarabb tető alá hozzuk, hiszen elő kell készíteniük ezeket az EB-s elejtezőket.
A junior válogatott sikere mennyit tett hozzá a sportág ismertségéhez, népszerűségéhez, akár mondjuk a szponzorszerző képességéhez? Sótonyi László mielőtt megkapta a felnőtt válogatott kinevezést, azért az Európa bajnoki címmel egy komoly bravúrt ért el.
Igen, nagy öröm számunkra a junior válogatott Európa bajnoki sikere. Nagyon fontos is, hogy lássuk, hogy van utánpótlás, hogy látszódjon az, hogy a klubjainkban jól dolgoznak, és ezek a játékosok oda tudnak érni. Persze mindig vannak kivételes korosztályok, ez is most az, de ha 2-3 évente van egy kivételes korosztályunk, azon az már elegendő ahhoz, hogy hosszú távon biztosítva legyen a felnőtt válogatottban szereplő játékosok száma. Mindenféleképpen azt gondolom, az, hogy az utánpótlás ilyen eredményeket ér el, ez jót tesz a kézilabdának. Pont a sportétől tudom, aki adta az utánpótlás bajnokságot, hogy nagyon jó nézőszámokat értek el, számukra is meglepő volt, hogy mennyien követték a junior Európa bajnokságot.
I.S. Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi magazinjainkat megtalálják az infostart.hu oldalon. Mára köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.